Kulturpart. A beszélgető partnerem Dzsantogai János, filmrendező, színész, író, forgatókönyvíró, a Collegium Hungaricum Berlin egykori igazgatója, potsdami egyetemi tanár, nem is tudom, mit mondhatnék még, illetve hát azt kell mondjam, hogy költő, hiszen most jelenik meg a Margó Fesztivál alkalmából, hát ha nem is az első, de az egyik hát legkomolyabb verses kötetet, hiszen verseid már jelentek meg. Szia, Dzsam!
Hello, szia, Andris! Igen, megjelent egy kötet, Fénykutya és vonat címmel, meg is nézem, mikor 2004-ben ez volt, ez 30 év verseit jelentette meg annak idején.
És most újra úgy gondoltad, hogy itt az ideje, hogy megjelenjenek a verseid, olyan verseid, amiket elsősorban eddig a Facebookon publikáltál, és hát a barátaid, többek közt én is nagyon kapacitáltuk azt, hogy ebből legyen egy igazi print változat, mert hogy valahogy ebben még hiszünk, hogy fontos a nyomtatott irodalom, és a Szkolár kiadónál akkor meg is jelenik a napokban ez a kötet Átmeneti ember címmel.
Igen, hát a Fénykutya, ami most le is csekkolom, itt van a kezemben, hát igen, 2004-ben jelent meg, utána eltelt, hát azóta eltelt ugye 16 év, volt egy időszak, amikor nem nagyon írtam, meglepetésemre egyébként a Fénykutya megjelenését követően nem is nagyon tudtam írni, vagy nem is nagyon jutott eszembe semmi, egyébként egy kicsit meg is rémültem, hogy akkor most ezt talán nem is kellett volna talán publikussá tenni ezeket az írásokat, mert hogy azt úgy éreztem, hogy attól, hogy ez publikus lett, onnantól kezdve valamiféleképpen elvesztettem az írókámat. De aztán ez fokozatosan visszajött, és úgy 2010 és 2020 között írott szövegeimet válogatták a szerkesztők be egy kötetbe, és valóban ez most hamarosan megjelenik, most már a nyomdából kijött, ahogy mondták nekem, és Átmeneti ember címen, nem tudom hány, hát nem tudom, pont igazából most már nem tudom hány vers, elég sok vers lett összegyűjtve, és ez most azért is örülök ennek, mert azt vettem észre, amúgy azt a kis, vagy azt a néhány év írásképtelenséget követően, hogy azért magam számára máshol folytattam az írást, mint ahol abba hagytam, és talán ilyen értelemben ez volt a számomra személyesen a nyeressége annak, hogy hát publikáltam a verseket, és akkor így valójában természetesen érdeklődéssel várom, hogy esetleg valami vízhangja van-e vagy sem, de meg kell mondanom, hogy a legfontosabb számomra inkább az, hogy velem mi fog történni, illetve az írásommal mi fog történni, ami nálam hát napi foglalatosság a kötet megjelentít követően.
Mert attól tartasz, hogy megint esetleg...
Nem ellenkezőleg, hanem abban biztos, hogy lesz egy olyan időszak, amikor, vagy feltételezem, hogy lesz egy olyan időszak, amikor megint egy kicsit, hogy mondjam, nem lesz miről írnom, vagy nem fog. Ez egy kicsit megzavarja, ugye ez egy intim foglalatosság.
Igen, de ugyanakkor tulajdonképpen ezeket eddig is publikáltad, hiszen ezek nyilvánosak voltak, hanem nyomtatott
ez
formában, de a Facebookon. És ugye ez alapján említetted a szerkesztőket, Ayhan Gökhan és Izsó Zita, akik maguk is hát írók, illetve az Zita költő is. Ők segítettek.
Tehát a Gökhan is költő, Gökhan is költő,
igen. Mit csinál egy szerkesztő, amikor költészetről van szó?
Hogy mit csinál egy szerkesztő? Hát azt nem tudom, mert én nem...
Na jó, de valami változást azért látsz, tehát odaadtál egy paksamétát nyilván, és akkor ők valamit mondtak, hogy talán ezt úgy kéne, vagy így kéne, vagy ezt hagyjuk ki, vagy legyen más a címe, nem tudom.
Hát először is ugye már volt egyfajta előszerkesztése ennek a dolognak, én próbálkoztam szerkeszteni a kötetet. Az előző kötetnek az volt a tanulsága, illetve az előző kötet, ugye, ami 30 év verseit foglalta egybe, ami eléggé nagy, hogy mondjam...
Merítés.
Merítés, és ez is nem sok vers volt, 100 felett valamennyivel. Tehát ott nagyon érdekes módon a kronológiára tudtam hagyatkozni, ott a Ferenc Győzővel együtt dolgoztunk a szerkesztésen, és most azzal átadtam magam ennél a kötetnél, hogy ez itt is fog működni, de nem, ez a 10 év úgy látszik nem, tehát itt az idő valahogy még nem jutott szóhoz, ezért mindenféleképpen valami fajta ilyen tematikus szerkesztésbe kellett fogni. Én próbálkoztam valamivel, és egy ilyen előszerkesztett anyagot adtam az Itának, és akkor ő ezt, hogy mondjam, még feszesebbre fogta, és leginkább azzal foglalkozott, hogy egyrészt még szórjon, ugye, uh-huh. Elég sokat szórt is, amivel egyetértek, mert talán nem kell olyan sok versnek lenni egy kötetben, hogy ne legyen zilált, hogy úgy mondjam, a kötet.
Figyelj, majdnem 200 oldal, tehát azért az sok.
Hát igen, de hát 10 év. Uh-huh. 10 év, és hát mondom, napi foglalatosság, tehát elég sok anyag gyűlik fel mindig, és akkor ő, hát gondolom, azt hiszem, úgy látom, hogy egyfajta ilyen, meghagyta a ciklusokat, de akkor azon belül pakolt ide-oda, következetesebbé tette gyakorlatilag a verseknek a megjelenési sorrendjét, meg az egymáshoz való viszonyát. Ő magukba a versekbe nem nyúltunk bele nagyon, tehát lehet, hogy itt-ott, tudom én, talán szavakat, nem, mert igazából meg kell mondanom, hogy nem is emlékszem rá, talán nem nyúltunk bele nagyon a versekbe. A kötet szerkezete az volt talán, ami a legfontosabb. Ez az ő munkájuk igazából.
A kötet címe Átmeneti ember. Most nyilván egy verses kötetnél az ember azt meri gondolni, hogy hát ez egy önreflexió. Te vagy az átmeneti ember, így van ez, vagy sem. És ha igen, hát miért vagy átmeneti?
Igen, hát van egy vers ebben a kötetben, aminek az a címe, hogy Átmeneti ember, tehát ez a trükk, nem egy nagy trükk, hogy van egy olyan vers, aminek az a címe, hogy Átmeneti ember, és igazából egy nagyon hétköznapi jelenet van leírva benne, amiben az aki ír, aki, hát többnyire én vagyok, de hát a költő inkább, hogy így eltávolítsam magamtól azt az illetőt, aki ír. Az író maga mondja magáról, hogy éppen az utca egyik oldalán a másik felé tart, és ezért ő magát átmeneti embernek veszi. De valóban van ilyen értelemben hozzám köze sok tekintetben az átmenetiségnek. Például átmeneti, ez egy elég kézenfekvő átmenet, hogy ugye kulturális, ez a kulturálisan, vagy másfajta gyökereim vannak, talán nem is kulturálisan, hanem származásban, tehát szüleim nem magyarok, és gyakorlatilag én vagyok az első, azért másodgenerációs ilyen emigráns, aki kvázi magyarrá változik. Ez egy átmenet, tehát az én fiaimnál ez már lényegesen asszimiláltabb. Ez egyfajta átmenet, most mondok egy példát csak, de az átmenetiség az életemben is nagyon gyakran változtattam lakhelyet, országot, ahol éltem, nyelvet is, és tehát mindig volt egyfajta ilyen átmeneti érzésem, egy provizorikus érzésem az életemmel kapcsolatosan, és talán ennyiben vonatkozik, illetve nem talán, mert ez minek tagadni. Tehát, hogy ennyiben éreztem azt, hogy ez az átmeneti ember, ez vonatkozhat rám, de a vers, amit írtam, az, hogy mondjam, az direkt profán módon fogalmazza ezt meg, és egyébként ilyen értelemben mindannyiunkra vonatkozik ez az átmenetiség, tehát ezért választottam ezt a címet, mert úgy gondoltam, egyébként nagyon korán született meg ez a kötet cím, akár már nem tudom, 5-6 évvel ezelőtt, hogyha valaha lesz még kötetem, gondoltam magamban, akkor ezt átmeneti embernek lesz a cím.
A járványhelyzet ellenére lesz könyv bemutató, méghozzá június 3-án szerdán 19 órakor. Ugye hát ez egy online könyv bemutató lesz a virtuális térben, de mégis mit lehet erről tudni? Hogy fog ez kinézni?
Hát, ha én azt tudnám. Én azt tudnám. Hát a járvány és az online kapcsolata az mondjuk az életemben elég releváns, mert most én az elmúlt 2 hónapban nagyon sokat dolgoztam online, tehát ilyen sok értekezletem volt, ahol több emberrel együtt beszélgettünk.
Hát azért áruljuk el, hogy te az Európa Kulturális Fővárosa 2023 Veszprém és a Balaton régió, ennek vagy te a művészeti igazgatója jelen pillanatban.
Így van, és ebben a minőségemben sok, hát ilyen sok ilyen megbeszélés, meg értekezlet, meg ilyesmi tartozik az én tevékenységemhez, és a járványhelyzet ezt ugye a való életből az online transponálta, tehát mondjuk már van valami fajta ilyen otthonosság, vagy ami az online-t illeti, de hogy most egy fesztivál az hogyan működik online, nem irigylem a szervezőket. Hát gondolom, hogy a Karafiát Orsi lesz a beszélgető partner, hát gondolom valahogy így, ahogy mi ketten így beszélgetünk egymással, ő így fog velem beszélni, azzal a különbséggel, hogy ez most nem, akkor nem felvételre fog menni, hanem tudomásul fogjuk venni, hogy ezt esetleg rajtunk kívül más is hallja éppen. Ezt nem tudom megmondani, hogy most akkor lesz-e direkt feedback, vagy esetleg kérdéseket tehetnek fel.
Igen, a múlt heti adásunkban a Varuska Lacival, a fesztivál igazgatóval beszélgettem, és akkor még ő se akart elárulni részleteket. Nyilván még tesztelés alatt van a rendszer.
Aha. Hát nem könnyű dolog átállni.
Igen.
Ugye hogy írott anyagot közvetíteni a közönség felé, az írás dimenziájából kilépve, abban a vonzó az, hogy élő a kapcsolat. Ez most a kettő között van, hogy úgy mondjam, átmeneti ez a helyzet, tehát hogy az olvasott és az élőben megélt között van, helyezkedik ez el valahol, talán ilyen értelemben, hogy mondjam, illik a kötethez.
Ez is, igen. John, hadd kérdezem meg, hogy mi a helyzet a filmekkel, hiszen te alapvetően filmes vagy, és a Kultúrparton nálunk volt egy naplód, Potsdami Napló címmel, ami végül is egy ilyen kisregényi fejlődött, aminek az volt a cím, hogy Budapesti történet, és mondtad, hogy
esetleg... Amnézia
Budapest, oké, akkor ez lett a vége, és hogy mondtad, hogy esetleg ebből film is készülhetne.
Hát mindenképpen fontolom ezt, még nem tettem mondjuk ebben az irányba konkrét lépéseket, mert nagyon sok amúgy a dolgom, és ezt komolyan át kell gondolni, de ez igen, ez nem egy feltételes terv a részemről, hanem én nagyon régen nem csináltam rendezőként, nagyon régen nem rendeztem filmet. Sokat dolgoztam a film környékén, tehát forgatókönyvíróként dolgoztam, meg dramaturgként, meg még színészként is néha, meg ilyen tanárként, ugye a Potsdami Film Egyetemen tanítottam hosszú éveken keresztül történetfejlesztést és forgatókönyvírást, de hát szeretnék, vagy hát vágyam a filmkészítés, vagy tervem a filmkészítés, úgyhogy az Amnézia Budapestet én egy nagyon jó anyagnak tartok magam számára, én írtam, és szerintem elég jól, hát éppen ezért elég jól fekszik nekem, vagy szóval jó viszonyban vagyok ezzel az anyaggal, tehát ezt valamikor...
Tehát szívesen rendeznéd is, nem csak mint író.
Ja, nem, hát ezt mindenképpen rendezném, tehát eredetileg egyébként ez filmnek íródott, egy nagyobb forgatókönyv, egy forgatókönyvnek az egyik története volt ez, amit én most kibővítettem, és ezt én igazából egy filmes kisregénynek tartom ezt a darabot, és igen, tervem, hogy film legyen belőle, és hogy én rendezzem így. Ennyi. Most, hogy ez pontosan mikor fog bekövetkezni, ezt most meg nem tudom mondani, ez igaziból sok mindentől függ. Elsősorban természetesen tőlem, hogy mikor adom be, és ezen majd még, ezen még morfondírozok, hogy mi a megfelelő időpontja annak, hogy én ezt elkezdjek erre ráfordulni.
Beszéltünk az ihletről, meg az új és régi versekről, de azt látom, hogy annak ellenére, hogy ez a kötet ez megjelenik, illetve meg fog jelenni, a szerkesztési lezárult, te folyamatosan írsz a Facebookra verseket, tehát akkor vélhetőleg nem ment el az inspirációd.
Igen, hát nem, most annyira nem, de valóban azért kevesebbet írok. De a Facebook az egy nagyon kellemes meglepetés volt számomra. Én nagyon nem vagyok jó viszonyban a publikálással, így ahogy mondjam, a klasszikus publikációval. Tehát az, hogy a szerkesztőnek elküldeni, és várni a visszajelzést, és megjelenik printben, és akkor nem tudom micsoda, mert valahogy ugye elveszítem a kapcsolatot az írással. Lehet, hogy egyfajta ilyen, talán egyfajta ilyen színészi indítatás is van ebben, hogy az ember valamiképpen a közönséggel egy közvetlen kapcsolatot akar tartani, szeretné érezni, hogy van ott valaki, aki ezt valaki olvassa, és nem 2-3 hét vagy 2-3 hónap múlva. A Facebook az ilyen szempontból meglepetés nekem, hogy ez jól működik a számomra, mert valahogy ahogy kiposztolok egy írást, akkor onnantól kezdve abban a pillanatban már idegen szemmel tudom nézni, és akkor tudok még jobban dolgozni rajta. Ezt azok, akik olvassák, vagy éppen akiknek feldobja a feedet, hogy úgy mondjam, a Facebook, azok talán, vagy nagyon észre se veszik, hogy mennyit dolgozok még tovább azon a versen, amit én kipakolom. Tehát, hogy én ottan, onnantól kezdve állandóan visszamegyek, és szerkesztem, és rövidítem, és a veszőket máshova rakom meg, stb. Tehát ez, és van, hogy többször kiposztolom. Valahogy ez meggyorsítja a vers csiszolási folyamatát számomra. Régebben, amikor még nem volt ez a lehetőség, akkor az úgy volt, hogy akkor is folyamatosan írtam, és mindig vissza-vissza tértem ezekhez az írásokhoz, akár évek távlatából is javítottam a verseken, tehát számomra nem volt, hogy mondjam, érinthetetlen egy vers, amit akár 15-20 évvel azelőtt írtam volna, vagy szöveg, ami aztán versé csiszolódott. Tehát az az érzés, amit ez a csiszolási folyamatot, ez a Facebook valamiféleképpen, minthogyha a patinát, ez a nyilvánosság oxigénje gyorsabban rárakná, és gyorsabban alakítaná a verset, ha bár mondjuk ezt a hasonlatot most úgy, ahogy van, kihúznám utólag.
Miért? Tehát, nagyon jó volt a nyilvánosság tehát, oxigénje a patinát, igen, de viccel, csodálatos.
Igen, köszönöm. Tehát tény, hogy jó érzés kapcsolatot tartani ilyen formán, és tudom, hogy vannak, akik egyáltalán nem jeleznek vissza, vagy vannak, akik úgy jeleznek vissza, hogy külön szoktak, tehát azt mondják, hogy ne haragudjak, de ők ebbe a like izében nem vesznek részt, de olvassák, amit írok, van, aki egyáltalán nem reagál, van, aki viszont reagál. Ez mindenképpen érdekes, és ezt kedvelem, és mondom, megkerülöm azt az irodalmi, hogy mondjam, betríbet, tehát az irodalmi üzemet, ami úgy amúgy elviszi az olvasóhoz a verset, attól függetlenül eljut az olvasóhoz a vers, tehát hogy végül is mindegy, hogy jut el. Aztán, hogy van, aki azt mondja, hogy ez nem igazán komilfó, vagy nem egy a Facebook, az devalválja valamiféleképpen ezeket a szövegeket, tehát hogy mondjam, ezeket megfelelő közegben kell. Ebben is van valami, de igazából nekem valójában az a fontos, hogy egyrészt én így jól tudok dolgozni a verseken, tehát tovább élnek számomra, és ez a munka, ez nem azért történik, félretés leessék, hogy akkor majd hogy mondjam, nem a publikáció irányába, hanem a pontosítása egy anyagnak az embernek önmagában fontos. Tehát, hogy Tehát, hogy amikor egy verset írsz, vagy dolgozol valamin, akkor persze természetesen hát ezek emberi megnyilvánulások, amelyek közönséghez, vagy olvasóhoz is jutnak, vagy juthatnak, de azért ami a legfontosabb az, hogy miközben dolgozol rajta, közben magad is jobban megérted azt a világot, vagy azt a világot, amit ott éppen létrehozol, és az a világ, amit éppen létrehozol, az a világban való tájékozódásodnak, hogy mondjam, az egyik eszköze. És ezért fontos, hogy az ember tudjon dolgozni rajta egyfajta ilyen visszajelző közegben, és ilyen értelme ez a Facebook, ez egy elég meglepő fordulata az életemnek. Előtte ezt nem csináltam, nagyon ritkán publikáltam verseket, tehát ritkán küldtem el, tettem ki a verseket annak, hogy most akkor valaki azt mondja erre, hogy igen, ez megfelel, vagy nem felel meg, vagy mit tudom én mi. Tehát ennek nem akartam ezt a dolgot kitenni, mert nem is volt igazából ez a legfontosabb célja, hanem, hogy mondjam, magam tájékozódása a világban az volt talán ezeknek az írásoknak a legfontosabb motivációja. Most attól eltekintve, hogy természetesen elővettem és felolvastam annak, akinek a fülében bíztam, vagy a figyelmét magamainak tudhattam.
John, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és elmondtad ezeket. Elrepült az időnk. Dzsantogai János volt a vendégem, akivel az Átmeneti ember című új verseskötetéről beszélgettünk, amely a Szkolár kiadó gondozásában jelent meg, és amelynek a könyvbemutatója június 3-án szerdán lesz 19 óra. Kor, természetesen online, de a Margó Irodalmi Fesztivál honlapján ezt meg lehet találni, ugyanúgy a Margó Facebookján is. John, köszönöm még egyszer.
Köszönöm, Andris, is az érdeklődést. Hello, szia!
Szia! Kulturpart.